Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 269. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Jó ideje a vizualitás áll a műsor középpontjában, és most elárulom, hogy marad is. Ez természetesen a továbbiakban is olyan témaváltozatosságot jelent, mint eddig, hiszen az elmúlt hetekben beszélgettünk könyvillusztrációról, ránk maradt műemlékekről, piktogramokról, graffiti művészetről, és arról, ami ezeket összefogja, a tudásról. Egészen pontosan annak eléréséről, rögzítéséről, továbbadási mechanizmusairól. Az előző héten az írott tartalmakhoz készített grafikák, metszetek és színes nyomatok izgalmas világa mellett az arculattervezésbe is bevezetett minket Herbst László tervező grafikus, aki a logók megalkotása és újraalkotása közötti különbségről is beszélt. És természetesen arról, milyen apróságokon múlik, hogy a terv, majd a kivitelezés hatásos legyen. Vannak persze márkák, amelyek olyan betonbiztosan tartják magukat akár több mint 100 éve, hogyha a közönség éppen nem díjazza az új arculatot, még akkor sem fog letenni a vásárlási szándékáról. Ezzel a luxussal ugyanakkor kevés cég tud élni. A legtöbb esetben nagy gondot fordítanak a vizualitásra, például a majonéz sikerét befolyásolhatja, hogy mennyire látványos a flakon, amelyben árulják, milyen képi világgal rendelkezik a reklám, aminek az a feladata, hogy meghozza a kedvünket a majonézhez, akár a tévében, akár a moziban látjuk. És persze ott vannak még a plakátok is, amelyeknél ugyancsak számít a figuralitás, és persze a színek. És ha már a márkalogóknál fejeztük be az előző adást, most innen folytatjuk, és igyekszünk kideríteni, hogy vajon a reklámszakma mennyire tapogatózik a sötétben, vagy tényleg vannak olyan irányelvek, amelyeket követve biztos a siker, de legalábbis elkerülhető a bukás.
Első megálló.
Itt van velem Debreceni János, reklámszakember, szakfordító. Szia!
Szia.
A megjegyezhetőség az azt hiszem, hogy egy kulcsszó a reklám esetében, de javíts ki, hogyha tévedek, tehát, hogy, és most csak nagy általánosságban kérdezem, hogy akár egy termékről van szó, akár egy plakátról, akár egy mozgóképes, vagy akár mondjuk egy rádióban elhangzó reklámról, tök mindegy, hogy mennyire vicces vagy jópofa, ha én nem jegyzem meg, hogy milyen terméket reklámoz, akkor megy a levesbe.
Hát így van, a reklám esetében nyilván nagyon fontos, hogy a jó okból legyen emlékezetes, és a jó ok az mindig a márkanév. Tehát, hogyha egy reklám azért tetszik valakinek, hogy ezért emlékszik rá, mert volt benne egy olyan elem, ami számára emlékezetes, mert cuki volt benne a kutya, de egyébként nem tudja, hogy mit reklámozott, az nem reklám, hanem szórakoztató tartalom. És hogy nyilvánvalóan a megrendelők azért fizetik az ügynökségeiket, hogy reklámot gyártsanak, nem szórakoztató tartalmat. Egyébként a vizualitás, hát nyilván a termék csomagolása és a reklám esetében is fontos. A termék magától értetődően, ugye nyilvánvalóan általában azt vesszük meg, ami tetszik nekünk, tehát a termék esztétikuma, különösen bizonyos termékkategóriákban elengedhetetlen, például a ruhák esetében. Nyilván fontos a vizualitás a csomagolás esetében is, hiszen a csomagolás az, amitől felismerhetővé válik a termék, és hát ahogy szó volt róla az imént, nagyon fontos a reklám esetében is. Egyrészt azért, mert a képek, formák, színek általában könnyebben megragadják a figyelmünket, tehát a reklám nagyon fontos technikai funkciójában segítenek, és ahogy mondtad, segítenek abban is, hogyha egyébként a márkának vagy a terméknek van egy vizuális világ, akkor ez könnyebben beazonosíthatóvá teszi a reklámot, és mögötte nyilvánvalóan a márkát is.
Azt mondtad, hogy akkor csak szórakoztató tartalom, hogyha nem adja át, amit akart, mert különben nem adja el a terméket, minek készül, de az nem olyan nagy baj, hogyha szórakoztat minket, most csak az jutott eszembe, hogy néhány éve még, sőt jó pár éve még volt reklámzabálók éjszakája, tehát valahogy úgy meg voltak támogatva ezek a reklámok olyan módon, hogy emögött emberek vannak, dolgoznak, gondolkoznak, ezek akár lehetnek minőségi termékek, ha nem esem túlzásba, akár mondjuk művészi értékkel rendelkezők, hogyha most itt filmes történetről van szó, ez akkor szerinted ez ilyen túltolt dolog volt? Vagy tényleg érdemes nagyobb szeretettel gondolnunk a reklámra, főleg, hogy most már majd a különböző streaming szolgáltatóknál is el kell viselnünk, ha nem akarunk többet fizetni.
Nem, én nem gondolom, hogy szeretettel kell gondolnunk a reklámra. Tehát a reklám az egy hivatlan dolog, és a teljesen egészséges hozzáállás vele szemben az elutasítást. Az, hogy vannak emberek, akiket egyébként a reklám műfaja érdekel, és ezért mondjuk végignézik a reklámszabálók éjszakáját, az érthető, de soha nem az a kérdés, hogy az embereknek általában véve tetszik-e a reklám, vagy emlékeznek rá. A kérdés mindig az, hogy a jó okból emlékeznek rá. És a jó ok, az pedig mindig a márkanév. Hogyha a márkanévre nem emlékszem a reklámból, a szórakoztató tartalom, és itt a szórakoztató az tényleg idézőjelek között értendő, akkor nem látja el azt a funkcióját, amiért a megrendelő valójában fizet. Tulajdonképpen a reklám emlékek révén működik, ugye azt a problémát kell megoldani, hogy a reklám észlelése és a vásárlási döntés között eltelik bizonyos idő, valami módon ezt át kell hidalni. Tehát a jó reklám az tulajdonképpen bekerül a hosszú távú memóriánkba, a munka memóriánkból, és amit érzelmileg intenzíven élünk meg, arra inkább emlékszünk, illetve arra emlékszünk inkább, ami nagyon eltér a szokásostól. A vakuum memória, tehát az például, hogy mindannyian már aki már élt, akkor emlékszik például arra, hogy milyen körülmények között érte a New York-i terrortámadás hír, az annak köszönhető, hogy érzem, még nagyon intenzíven éltük meg a hírt, és egyébként nagyon különbözött mindentől, amit addig tapasztaltunk. Tehát a vakuum memória ezért ég bele a körülmény is gyakorlatilag az emlékezetünkben. Tehát a reklám is technikai szempontból ezzel a két dologgal operálhat, hogy megragadja a figyelmet egyrészt, és utána technikailag működjön, tehát a jó okból legyen emlékezetes. És ez az, hogy valamit újszerűen mutat be, tehát ugye ez a reklám kreativitás funkciója, illetve oly módon, hogy ne tudjunk rá ne reagálni. Tehát itt az érzelmi reakció az lehet az, hogy elgondolkodtat, lehet az, hogy meghat, és lehet az, hogy megnevettethet. Mind a három működhet, de az, hogy szórakoztasson bennünket, az szintén egyfajta technikai funkció. Más kérdés, hogy egyébként sajnos a reklámkészítés gyakorlata szinte 100%-ban becsúszik abba a dobozba, hogy hogyan tud érvet adni a termékválasztás mellett. Természetesen érveket is lehet szórakoztató módon becsomagolni, de sokkal fontosabb az, hogy valami oly módon kösse össze a terméket a termék kategóriával, tehát amikor megfelelő döntési helyzetre kerülünk, mondjuk sajtot akarunk vásárolni, hogy a megfelelő márkájú sajtot válasszuk. Ennek az a záloga, hogy egyébként a reklám beteszi a fejünkbe a márkanevet a kategória kontextusában, és ezzel nagyobb eséllyel fogjuk adott helyzetben felidézni, és az adott márkát választani.
Szóval, hogyha a sajtot választok, akkor nekem az a lényeg, hogy ha bolyongok a boltban, akkor már a tejtermékeknél beugorjon az adott márka, vagy pedig az a cél, hogy amint a boltba beléptem, beugorjon. Most így nagyon leegyszerűsítettem, tehát, hogy milyen szituációban kell, hogy én nekem mindenképpen eszembe jusson. Elég csak akkor, amikor azt mondom, hogy na választok valamilyen sajtot, mert hogy annyira jó volt a reklám, hogy rögtön már azt a szituációt hívja elő az agyam, amikor találkoztam vele, és amikor reagáltam rá.
Nem, hát a lényeg az a kategóriavásárlás, tehát amikor sajtot választasz, mindannyian fejünkben egyébként van egy úgynevezett márka repertoár. Tehát ez azt jelenti, hogy van néhány márka opció a fejünkben, és amikor az adott kategóriát vásároljuk, akkor azt kell tudnunk felidézni ugye a fejedben, amit szeretnénk, hogyha választanál. Egyébként minden vásárlás két döntés. Tehát az első döntés az tulajdonképpen maga a kategória vásárlás. Tehát az, hogy amikor eldöntöd, hogy vacsorára sajtot veszel, mondjuk és nem felvágottat, ez egy kategória vásárlásról szóló döntés, és ezt többé-kevésbé mindig tudatosan hozzuk. Tehát ezen gondolkodni kell, és miután eldöntöttük, utána jön a vásárlás második része, és ez a márkaválasztás. És a márkaválasztás abban különbözik a kategória vásárlástól, hogy arra már sokkal kevesebb tudatos figyelmet fordítunk. Ideális esetben megszokásból vásároljuk, tehát úgynevezett habituális vásárlók vagyunk, és ez azt jelenti, egyébként többségében, ami az élelmiszer vásárlásainkat illeti, többségében ebből áll össze, tehát olyan dolgokat veszünk meg újra, amiket egyébként és szoktunk venni. Hogyha viszont valamiért például az az adott termék nem kapható, akkor a márka repertoárunkból előveszünk egy másik márkát, ezért fontos, hogy egyébként a márka repertoárban, és ez tulajdonképpen a reklám célja, bekerüljön a hirdetett termék.
Azon tűnődtem, hogy Igen, az egy tudatos döntés, hogy mit fogok enni. És egyáltalán az a tény, hogy engem az fog befolyásolni egy nem elérhető, de állandóan választott márka esetében, hogy a fejemben van-e esetleg egy ilyen márka kollekció, hogy akkor mi a B megoldás, hogyha nem kapom azt a típusú, nem tudom, sonkát vagy sajtot, amit szeretnék, vagy pedig az, hogy én valójában mindig ugyanabba a boltba megyek be, és ha nincs az a termék, amit én szoktam venni, maradjunk mondjuk a pulyka felvágottnál, akkor egyrészt rögtön keresek egy eladót, és ventilálom a problémámat felé, aki azt fogja mondani, hogy igen, ez egy szomorú tény, és nagyjából tovább megy pakolni, de én nem vagyok kísérletező. Nekem akkor lehet, hogy meg fogja változtatni az egész aznapi étkezésemmel kapcsolatos korábbi tudatos elképzelésemet. Valaki meg lehet, hogy azt mondja, hogy amit te is mondtál, hogy jó, ez egy borzasztó nagy üzlet, itt minden márka képviselteti magát, kiválasztom azt, amit egyébként ritkább esetben meg szoktam venni, akkor legyen ez. Vagy egy olyan boltban vagyok, ahol mindig megyek, tudom, hogy miket szoktam levenni a polcról, és ha az nincsen, akkor az egész kategória kiesik, amit én egyébként választanék. Tehát nem tudom, mennyire valid ez, amit most mondtam, vagy tök rossz úton járok.
Tehát abszolút nem jársz tévúton, ugyanis a helyzet az az, hogy mindannyiunknak vannak szubjektíve fontosnak tartott termékkategóriáink, amit valamiért fontosabbnak tartunk. Tehát, hogyha érdekelnek téged mondjuk akár a sajtok, vagy bizonyos kozmetikumok, tehát vannak olyan termékkategóriák, amiket nagyobb tudatossággal vásárolunk, több figyelmet fordítunk arra, hogy mit választunk, és több pénzt vagyunk hajlandóak rááldozni. Azonban a helyzet az az, hogy minden egyes ilyen fontosnak tartott szubjektív termékkategóriára jut rengeteg más, amit viszont nem tartunk fontosnak, és ezekben a kategóriákban a döntéseinket kvázi automatizáljuk. És ez azt jelenti, hogy azt vásároljuk, amit egyébként vásárolni szoktunk. Emberenként változik az, hogy mit tartunk fontosnak, és a hagyományos marketing megközelítésben azt vesszük alapértelmezett esetnek, és ez mindenféleképpen egy hiba, hogy a nagy tudatossággal vásárló, úgymond az ideális vásárló. Tehát a marketing az arra épül, hogy hogyan tudunk az embereknek okot adni arra, hogy a sok egyébként nagyon hasonló termék közül a mi termékünket válassza. Ideális esetben, ugye mondja a hagyományos marketing, a legjobb választási ok, hogyha van valamilyen megkülönböztetett termékelőnyünk, tehát van olyan tulajdonsága a termékünknek, amit a többi nem tud, és hogyha egyébként ezzel a termékelőnnyel ez kellően sok ember számára érdekes, izgalmas, fontos, akkor tulajdonképpen mi nyerjük meg ezt a piaci versenyt. Most ezzel szemben a marketing valósága az az, hogy a gyakorlatban minden termék kategóriában gyakorlatilag tökéletesen felcserélhető márkák versenyeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy rengeteg nagyon-nagyon hasonló, csak nem azonos opció áll rendelkezésünkre, és a nagy kérdés az az, és ebben tulajdonképpen hoz újat a nem hagyományos marketing, hogy hogyan tudjuk az automatizált döntéseinkben eldönteni azt, hogy mit tekintünk jó választásnak. És erre a választ egyébként nemrég két amerikai izraeli pszichológus professzor adta meg, Daniel Kahneman, aki épp a napokban hunyt el, és Amos Tversky. Daniel Kahneman 2011-ben adta ki a Gyors és lassú gondolkodás című könyvét, amiben tulajdonképpen arról ír, hogy az emberi agy két üzemmódban működik. Az egyik, amit ő System One-nak nevez, egy ilyen gyors, intuitív, ösztönös döntéshozatalra beállított üzemmód, ő maga ezt robotpilótának nevezi, és a System Two, az pedig egyfajta racionális, lassú, megfontolt gondolkodás. Most a helyzet az az, hogy, és ennek evolúciós okai vannak, az agyunk úgy működik, hogy tulajdonképpen előre dobozolt megoldásokat alkalmaz. Ennek tényleg evolúciós okai vannak, tehát amikor annak idején, ugye amikor még az állatokhoz hasonló van, a menekülj...
Fuss vagy üss
dilemmájával küzdöttünk, tehát hogyha valami brummog a bozótban, akkor ugye nincs időnk azon gondolkodni, ez micsoda. Tulajdonképpen ez egyfajta hívó inger, ami azonnal ugye, a menekülési reakciót hívja meg. Hogyha egyébként nem így tennénk, akkor nyilván áldozatul esnénk a medvének. Na most a mai napig is egyébként az agyunk így működik, tehát folyamatosan ezeket a kvázi előre gyártott megoldásokat veti be minden olyan esetben, ahol egyébként valamilyen hívó inger ezt meghív. hívja. Tehát amikor piros a lámpa, akkor nem kell azon gondolkodnunk, hogy meg kell állnunk, meg fogunk állni. Nem is nagyon tudnánk másképp élni az életünket, és a döntéseink 95%-át naponta gyakorlatilag ebben a robotpilóta üzemmódban hozzuk. Tehát ez a reklám és a márkák esetében pedig azért fontos, mert hogyha egyébként, mivel a márkaválasztás egyébként egy borzalmasan jelentéktelen dolog az életünkben, ott is megpróbáljuk nyilvánvalóan energiát és időt megspórolva a lehető legegyszerűbben megoldani azt, hogy mit válasszunk, és ehhez úgynevezett ilyen heurisztikákat használunk. A heurisztika az tulajdonképpen ilyen hívó ingert jelent. És ez azt jelenti, hogy az automatizált döntéseinkben, tehát amikor már azon gondolkodom, hogy melyik sajtmárkát válasszam, azt tartom jó döntésnek, ami alapból az eszembe jut, vagy azt, ami egyébként tetszik, tehát ránézve a termékre azt gondolom, hogy ez megfelelő választás, vagy az, amit egyébként fölismerek. A fölismerés az azt jelenti, hogy például azért, mert már láttam a reklámját, tudom azt, hogy ez a márka, ez egy létező márka, és mivel hirdetik, ezért jó választásnak gondolom. Most ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis a reklám legalább annyira működik a kommunikáció ténye, mint a minősége által. Tehát anélkül, hogy tudnánk, pusztán azzal, hogy egy reklámot látunk, egy márka reklámoz, abból azt a következtetést mondjuk le, hogy ez a márka nagy és sikeres, hiszen a tulajdonosa nyilvánvalóan pénzt áldoz arra, hogy hirdetés, és ez azt jelenti, hogy bízik abban, hogy a termék minősége megfelelő lesz ahhoz, hogy megjelenjen a piacon. Tehát minél szélesebb médiában, minél inkább tömegmédiában hirdetett terméket látunk, abból azt a következtetést mondjuk le, hogy ez a márka elég jó választás. Tehát az a fajta bizalom, amit egyébként ugye a márkák esetében egyfajta alapfeltételnek tekintünk, a márka definíciójának a részeként tekintünk, hogy egyébként egyfajta minőségi garanciát jelent a termékre, azt nem az elhangzott érvekből, üzenetekből vonjuk le, hanem pusztán abból, hogy láthatóan sok pénzből hirdetik őket. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez hívja meg azt a fajta automatizált döntést, hogyha egyébként látom a polcon a terméket és felismerem, akkor tudom azt, hogy egyébként valószínűleg, mivel ezt nem csak én, hanem többen vásároljuk, mert ugye nagy hirdetési pénz van mögötte, ez elég jó választás.
Most már ugye egy ilyen franchise-án nőtte ki magát ez a kávémárka reklám, amiben ugye George Clooney szerepel. Amit te mondasz, hogyha ennek a kávémárkának volt pénze egy George Clooney-t megfizetni, akkor nyilván volt pénze arra is, hogy kifejlesszen valami marha jó kávét, és erre eszembe jutott, hogy az ő jó barátja Brad Pitt is elkezdett ugye kávét reklámozni, és míg George Clooney esetében fel tudom idézni, hogy ő mely kávét reklámozza, addig Brad Pitt esetében pedig ott is már több reklám készült a témában, fogalmam nincs, hogy milyen kávét reklámoz. Ez azért lehet, mert már eleve az egy utánlövés volt, vagy nem olyan jó az a reklám, tehát nem sikerült ugyanolyan pontosan bemutatni, hogy mely márkáról van szó, mert azt nem gondolnám, hogy ebben a kategóriában Brad Pitt kevesebbet ér. Tehát ott az merülne föl, hogy ja, hát ők csak Brad Pittet tudták megfizetni. Hát Brad Pittet gondolom pont annyi megfizetni, mint George Clooney. Szóval, hogy itt mi lehet a hiba, hogyha ezt a két konkrét példát veszünk?
Valószínűleg az utánlövés is benne van ebben a dologban, de ezért még George Clooney-ra visszatérve. Benne van az, hogy egyébként George Clooney valószínűleg drága, de egyébként nem merül ki ebben George Clooney szerepe, ugye ebben a márka kampányban. Tehát az, hogy George Clooney szervesen kapcsolódik ahhoz, amilyen asszociációt a márka magával kapcsolatban építeni szeretne, ez egy nagyon fontos eleme ennek. Tehát, hogy mondjuk ezt párhuzamba állítsuk egy magyar energiaital márkával, aki ugye Bruce Willis-t használta. Senki nem gondolja, és egyébként ez George Clooney esetében is így van, senki nem gondolja azt, hogy neki azért kéne azt a terméket fogyasztania, mert George Clooney és Bruce Willis is azt vissza. Azt hiszem 1958 volt az Egyesült Királyságban egy felmérés arról házi asszonyok körében, akkor ez még egy politikai korrekt kategória volt, a televíziós reklámfilmek. Ugye 54-ben jelentek meg Angliában, és 4 évvel rá volt egy olyan felmérés, ami azt vizsgálta, hogy mennyire gondolják azt a házi asszonyok, hogy a A hirdetésekben látható hírességek valóban használják a terméket, és azt hiszem ilyen 11% gondolta azt. Tehát azt se akkor, se ma nem gondoljuk, hogy egyébként Bruce Willis az adott energiaitalt inná, vagy hogy feltétlenül George Clooney azt a kávét inná. Viszont a különbség Bruce Willis és George Clooney között az az, hogy George Clooney a kampányban úgy jelenik meg, ami egyébként további asszociációkat is épít a márkával kapcsolatban, és ez nagyon fontos dolog. Tehát természetesen Bruce Willis is működött, ugyanis Bruce Willis azt mondta erről a márkáról, hogy ez már kellően nagy márka ahhoz, hogy Bruce Willis megvehesse, és ebből öntudatlanul azt az üzenetet vesszük le, bár tehát nyilvánvalóan ez senkiben nem tudatosul laikusként, de azt vesszük le belőle, hogy ez egy nagy márka, sokan fogyasztják, és az elég jó választás. És az elég jó választás, ez a felismerés egy újabb szög a hagyományos marketing koposójában, és a hagyományos marketing ugye úgy tekint az emberekre, ahogy a neoklasszikus közgazdaságtan gazdálkodó szervezetekre tekintett, tehát hogy haszon maximalizálunk. Tehát az működteti, ugye még Adam Smith láthatatlan kezét is, hogy mindenki a maga érdekeit keresi, és ez azt jelenti, hogy az emberek, az egyes emberek is a saját igényeik kielégítésére mindig a legjobb opciót keresik. De hát ugye Kahneman óta tudjuk, hogy ez nem így van, tehát nem a legjobb opciót keressük tudatosan, hanem az elég jót keressük automatizálva, és hát tulajdonképpen ez vezet oda, hogy a márka választásainkban tulajdonképpen ezeket az előre sokszor bennünk, hát gyakorlatilag soha nem igazán tudatosuló szempontokat használjuk. Tehát az, hogy George Clooney egyébként benned összekötődik egy adott márkanévvel, az azt mutatja, hogy egyébként ez valóban egy reklám. Az, hogy Brad Pitt nem kapcsolódik össze, ez azt jelenti, hogy ez egy szórakoztató tartalom, és ez egy probléma, mert ugye reklámként nem funkcionál. Egyébként ez a probléma egy szintén visszatérő probléma, tehát folyamatosan kutatott és felmért dolog a marketingben. Azt hiszem legutóbb, amire én emlékszem, tavalyi évben szintén az Egyesült Királyságban készült egy felmérés. Hát ilyenkor felhívnak embereket, és megkérdezik, hogy akik látták mondjuk előző nap egy adott reklámblokkot, és akkor rákérdeznek arra, hogy milyen hirdetésekre emlékeznek ebből a reklámblokkból, és utána felteszik azt a kérdést is, hogy a felidézett hirdetések mögött ki volt a hirdető. És az egészen sokkoló adat az az, hogy ez már lassan évtizedek óta stabilan 15% körül mozog. Tehát azoknak a reklámoknak az aránya, amire az emberek emlékeznek, és amire a jó okból emlékeznek, tehát a márka név miatt, az 15% körül mozog. És ez azt jelenti, hogy a reklámok többsége, amit látunk magunk körül, az valójában nem működő reklám.
Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
Az a helyzet, amelyet az imént Debreceni János reklámszakember vázolt, amikor már rendelkezünk a saját termékpalettánkkal, bőven túl van azon az időszakon, amikor még az ismeretlen kategória, hasonlóan ismeretlen képviselői közül próbáltunk a reklámok közvetítette tudás és vagy érzés alapján választani. Amint kiderült, nagyon nem mellékes a külső, mármint ha az ember, a korábban említett példánál maradva, egy majonézes flakon. Hogy mit jelent a külső, ha emberek vagyunk, mennyire vagyunk képesek önállóan dönteni a megjelenésünket illetően, mennyire félünk mások ítélkezésétől, és egyáltalán mennyire érdekel minket, hogy mit vegyünk fel egy átlagos hétköznapon, ezzel is foglalkozunk a következő epizódokban. És igen, a divat területén is megnézzük, van-e olyan szituáció, rendezvény, illetve életkor, amelyben lényeges a szín vagy a ruhafazon kiválasztása. Hogy miben leszünk például felejthetetlenek, akár pozitív, akár negatív értelemben. Más szóval, mi leszünk-e az a flakon majonéz, ami valamiért magára vonja a figyelmet? De még maradjunk a megjegyezhetőségnél és a hozzá nagyon hasonló tanulásnál, valamint az ahhoz használatos mintáknál, jeleknél. Persze utóbbiakat mi hozzuk létre, erről már a korábbi hetekben is beszéltünk, amitől még hatékonyabban segítenek az értelem szerinti tanulásban, és nem csak úgy okmuk-fuk feltűnnek a világunkban, hogy aztán a jelenlétükben mindenképpen belelássunk valamit, mint oly sok más jelbe, ami körülvesz minket. Nem akarok egyetlen horoszkóp hívőt sem megbántani, de sosem tudtam átérezni a műfaj feltételezett valóságát. Mivel az ikrek első napján születtem, most vajon ikrek vagyok, vagy bika? Hát Ezek azok a viták, amelyek a részvételem nélkül zajlanak le, már ha szerencsém van. Ha kevésbé vagyok szerencsés, és mégis fültanúja vagyok egy ilyen beszélgetésnek, akkor biztos, hogy lesz valaki, aki bedobja az aszcendens kifejezést, ami amatőr megfigyeléseim alapján üti magát a csillagjegyet, amelynek idejében születni bírtunk. Szerencsére ehhez sem kell hozzászólnom, tekintve, hogy a születésem időpontját illetően az anyukám a délután 5 és 8 közötti intervallumnál pontosabban nem tud szolgálni. Tudja fene, lehet, hogy akkor éppen nem az órát leste. És ha azt feltételeznénk egy a csillagjegyek irányába kanyarodott társasági csevelyről, hogy ezen a ponton kimerítettük a témát, akkor biztosan megérkezik valaki a kínai horoszkóppal. Jelentem kutya. Mármint nem a beszélgetésbe áldásosan betoppanó személy, hanem én, a kínai horoszkóp szerint kutya vagyok. És mielőtt még egy kreatív résztvevője az egyre céltalanabb beszélgetésnek, bevonná az óvodai jellemet is, mint egy tényezőt a sorsom és jellemem meghatározására, én feltűnés nélkül lépek. Ja, mivel biztos mindenki oldalát fúrja, pillangó volt a jelem az oviban. Szóval a Lantos Mihállyal eddig epizódokon keresztül folytatott és a mai adásban véget érő beszélgetésben semmi hasonló nem lesz, ígérhetem. Sokkal inkább olyan fortélyok, amelyek valóban közelebb hoznak ahhoz az információ halmazhoz, amit be kell fogadnia a tanulónak. Az élmény alapú tanulást is ennek kapcsán mutatta be a tanulásmódszertani szakértő.
Második megálló.
Valóban a világ változik, vagy változunk vele, vagy bosszankodunk, ugye ezt minden történelmi korban látjuk, hogy hát ezek a mai fiatalok, nem, de hát hogy értjük, hogy rövid ideig tudnak figyelni, de lehet, hogy intenzívebben, és lehet, hogy ugyanaz alatt az idő alatt, hogyha ők tényleg tudatosak, több mindent tudnak befogadni, nem tudjuk, tehát ez majd valószínűleg 20 év múlva fog kiderülni. Ott van az internet a kezébe, a zsebébe, és egyébként itt is a színek, még talán itt is jobban működik, mert hogy ugye kicsi gyerekeknek az kell, hogy színes és mozogjon, de valójában lehet, hogy a nagyobb gyerekeknek is az kell, hogy színes és mozogjon.
Igen, ehhez vagyunk hozzászokva manapság. Tehát ami nem színes, zenés, szagos és nem mozog, az uncsi. De már, hogyha saját magunkban nézünk, akkor már mi is így gondoljuk ezt a dolgot.
Hát, ja,
én rengeteg videót nézek a YouTube-on, nyilván célirányosan, ami engem érdekel, és keresem a nagyon jó gondolatokat és a szakmai anyagokat, és magamon is észreveszem azt az érzést, hogy jó, oké, beszél, nem történik semmi, akkor én már azon gondolkodom, hogy akkor meg kéne nézni valami másikat, és akkor magamat is emlékeztetni kell, hogy hó, de hát tök jó dolgokról beszél, tehát értelmes dolgokról, és hát érdemes lenne odafigyelni. Hát ez sajnos igen, beleívódik ez az életünkbe.
Kellemes altató hangon mondja, akkor meg pláne működőképes a dolog. Álmatlanság ellen, ahogy szokták mondani.
Segít. Hát akkor jön az, hogy használjuk a képzeletünket, a fantáziánkat.
A vizualitás az alap. Ezeket az érzékelési módokat sorba lehet, fontossági sorrendbe lehet rakni, hogyha bárminek a nem is megtanulása megjegyezhetőségéről van szó.
Hát igen, de ez teljesen egyedi. Tehát erre nincsen egy olyan recept, hogy első a vizualitás, utána a hallás, utána a szaglás, tapintás, stb. Mert hát kinek? Tehát azt én el tudom mondani, hogy nekem mi. Éppen azért érdemes a saját magunkat is megfigyelni. Tehát az önismeret megint ide kanyarodunk vissza. Mert mindenkinek más. Tényleg van olyan, aki hallás után, valaki a ritmus után tud tanulni. Hát van olyan diákom, aki a memoritereket nem leírja, meg nem lerajzolja, hanem ír belőle egy rap számot. És akkor fantasztikus dolgokat csinál, mert akkor egyszer csak azt mondja, hogy na, hát én ezt így jegyeztem meg, hogy minden vízbe mártott test hasújából annyit. Hát ez fantasztikus, ez parádés. Nekem például nem ez jön be igazából, tehát nekem inkább a színek használata. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy mindenkinek a saját tanulási stratégiáját kell felépíteni, ami egyáltalán nem biztos, hogy az osztálytársáival is kompatibilis. Tehát ez a legfontosabb. Mint ahogyan annak idején, amikor megtanultunk olvasni általános iskolában, hogy 6 éves korunkban bekerültünk a suliba, és akkor elkezdte magyarázni a tanítónéni, hogy így írjuk az A betűt, a B betűt, a C betűt, és innen indultunk. Majd egyszer csak megértettük azt, hogy tulajdonképpen mi az írásnak, meg az olvasásnak a logikája, tök jó, azt mindenki tudja, mindenki érti, de mindenki egy picit másként ír és másként olvas. Az már teljesen egyedi.
Lehet, hogy valakinek a hallás az előrébb van, ahogy ön is mondta, akkor ő neki fölösleges kihúzogatni, meg jegyzetelni, de hogy akkor ő neki valami más, milyen módszert kell kifejleszteni, vagy ő maga fejlesz-e majd ki, hogy hogyan tud például jegyzetelni, mert hogy neki hallás alapján megy könnyen.
Igen, tehát, hogy igen és nem a válaszom. Tehát el tudok képzelni olyat, hogy valakinek a hallás után abszolút, de mondok egy nagyon, nagyon szélsőséges és nem is biztos, hogy korrekt példát. Tehát az, akinek nincs látása, tehát a vakembernek, nyilván a lila fogalmát a született vakembernek elmagyarázni az lehetetlen. Tehát ő neki nyilván nem, tehát egészen más érzékszervei működnek, és azok működnek sokkal jobban. De menjünk is ettől a elég szélsőséges példától. Tehát igen, azt el tudom képzelni, hogy valakinek a hallása alapján sokkal könnyebb a tanulás. De egy dolog biztos, hogy a vizualitás az mindannyiunkban erős. Hiszen az attól a pillanattól kezdve, hogy megszülettünk, és valami fények jöttek, és még tök homályosan láttunk, de egyébként meg valaki turkált az orrunkba, meg minden, onnantól kezdve egy csomó olyan impulzus ér minket, ami tulajdonképpen a látáshoz kötődik, meg hát persze egy csomó minden más érzethez. Na de ez szerintem a legfontosabb, és éppen ezért javaslom azt, hogyha rögzíteni akarunk valamit, információt, na akkor érdemes használni élményeket, amiket a papíron nyilván úgy tudunk rögzíteni, hogy színek, formák, képek formájában. Na de arról, hogyha én mondjuk színekkel rögzítek valamit, és például le is rajzolok, abban én egy csomó más érzetet is bele tudok kódolni, megint csak saját magam számára. Uh-huh. Tehát azok érzéseket keletkeztetnek bennem, arról emlékezni fogok egy illatra, egy hangra, vagy bármi ilyesmire. Tehát a látás minden ember számára a legfontosabb, mégpedig azért, mert az információknak ugye a túlnyomó többsége az a látás útján kerül be a tudatunkba. Tehát én szerintem igen, létezik sorrend, de a vizualitás az, ami mindenkinek az erőssége szerintem kivétel nélkül.
Van egy ilyen tanulási technika, ugye erről beszéltünk, hogy tényleg mindenki szépen kitalálja, hogy neki mi működik. Én nem tudom elképzelni, hogy ez bárkinek is működik, de azt hiszem, hogy Amerikában nagyon sokat így tanítanak. Tehát, hogyha neki délután teendői vannak, és azt mondja, hogy el kell mennie a mosodába, el kell mennie az ABC-be, akkor ő azt mondja, hogy mit tudom én, mogyoróvaj, átúszza, nem tudom, tehát valami teljesen értelmetlen mondatot, aminek a kezdőbetűi azok a kezdőbetűk, ami a teendői. Én nekem, és hogy akkor így megjegyzi. Hát de magát a mondatot se jegyzem meg, mert valójában nem tudok kötődni hozzá. Oké, hogy én találtam ki, és mindig hozzárakok egy szót, mindig hozzárakok még egy mondatrészt, hogyha még feltornyosulnak a teendőim, és hogy ezt nagyon sokan állítólag használják. Szerintem ez a kifordítottja, tehát hogy én szerintem csak megnehezíteni az életemet.
Tudom, hát akkor önnek nem ez a módszere.
De hogy egyébként ön lát ebben logikát? Tehát hogy ez alapján jegyezzen meg valaki van?
Egyébként abszolút. Én valamikor, hát nagyon régen, még a 90-es évek elején, talán eleje közepe tájékán voltam agykontroll tanfolyamon. És szerintem az agykontroll egy zseniális elmefejlesztő módszer. Abban van egy olyan technika, amit úgy hívnak, hogy memóriafogas. Ami azon alapszik, hogy én megtanulok tulajdonképpen magamnak 5, 10, 20, 100, akár hány szót, ami nekem az egy ilyen fix, mint a fogasok. Már nem is emlékszem pontosan, azt hiszem, hogy ló, tea, stb. Ezt tanították ott a tanfolyamon. Én magam nem használom, csak azért nem emlékszem. És hogy ezek fix szavak. Na most, hogyha gondolattársítással, képzelettel, fantáziával, játékossággal és humorral mondjuk hozzá kapcsolok én más szavakat, például bevásárló lista, tehát mondjuk az első szó a ló, akkor mit tudom, kell vennem banánt például, meg fogkefét, meg nem tudom, akkor azt fölakasztom a különböző memóriafogasokra, és akkor elképzelem azt, hogy a ló eszi a banánt, micsoda hülyeség, a ló nem eszik banánt, és még meg is hámozza, ugye? És aztán a második, meg mondjuk a második memóriafogasom a tea, és akkor hogy a fogkefét belerakni a teába, hát ez mekkora hülyeség. Na most ezek abban segítenek, hogy igaz rövid távon, de meg tudok jegyezni egy csomó szót. Vagyis elmegyek a boltba, és akkor csak végig kell gondolnom a memóriafogosomat, és akkor tudom, hogy banánt kell venni, fogkefét kell venni, meg ezt. Tehát nekem egy picit erre hasonlít ez a technika, amit ön mondott, de jelesül szerintem ez egy tök jó ötlet, Én nem használom például a memóriafogas, de továbbra is jó ötlet. Én más technikákat használok erre. Tehát én szerintem legyünk megengedők a tanulási technikákkal kapcsolatban. Nem tanulást tanítunk, hanem embereket tanítunk, diákokat tanítunk a saját tanulási technikájára. Tehát abban segítünk igazából ötletekkel és módszerekkel és gyakorlatokkal és megbeszélésekkel, hogy mindenki a saját tanulási technikáját tanulja meg, illetve találjon rá, és azt erősítse saját magában, ami neki a lehető legjobb. Tehát én azt gondolom, hogy mint ahogyan az olvasásról is beszéltünk egy picit korábban, hogy tudja mindenki mi annak a logikája, de mindenki másként olvas egy picit, a tanulással is ugyanígy vagyunk, hogy mindenki tudja, hogy mi a végcél, tehát hogy maradandó tudást szerezzünk, amivel egyébként le is lehet vizsgázni, de az, hogy hogyan jutunk el, milyen úton jutunk el, hát arra nincsen semmiféle recept, hanem rengeteg ötlet és módszer és praktika, és mindenkinek saját magának kell felépíteni a saját tanulási technikáját, mert az a legtökéletesebb, és az lesz az, amivel a legkevesebb időt fogja rádozni, és a lehető legjobb megértési szintre fog eljutni, maradandó tudást fog eredményezni, és a legfontosabb, hogy még élvezni is fogja a tanulási folyamatot.
Ami sokaknak most egy ilyen teljesen science fiction mondat volt valószínűleg. Tehát a képen mondjuk egyetemen van, és nem találtam még. Igen, azért mondom, hogy ezen múlik a dolog, és semmiképpen nem szabályozom törvényileg, hogy az említett módszert azt azonnal fejezzük be, mert én hülyeségnek találom. De amit mondott példa, az már is működőképessé teszi nekem. Tehát, hogyha nem a mondatra fókuszálok, és a szavakra, hanem valóban annak megint vizualitást adok, akkor működni fog. Tehát, hogyha el tudom képzelni a magyaróvaját, ahogy besétál az ABC-be, akkor lehet, hogy könnyebben megy a dolog, csak én itt egy ilyen dupla tanulást érzek, de valóban ez itt az én saját problémám.
Ugye sokan szokták tőlem kérdezni, hogy jó, de hát amíg én ott azt ott rajzolgatom, meg ízlek, hát az rengeteg időt vesz igénybe. Hát nem. Tehát pont ez lesz a kevesebb idő ahhoz képest, mint hogyha magolnám, és mondjuk elolvasnám 200-szor, vagy leírnám 200-szorról, ugye, ahogy a beszélgetésünk elején is beszéltünk róla. Tehát az rengeteg időt vesz igénybe. De hogyha én ezt színekkel, formákkal írom le, és úgy jegyzetelem ki, akkor tulajdonképpen egyszerre van meg a rendszerezés, a megértés és a rögzítés. Utána még persze gondoskodnom kell egy kicsit a memorizálásról, tehát például átismételgetni az anyagot, hát vizsgálót úgy is meg fogjuk ezt tenni, de ez sokkal kevesebb időt vesz igényben, mert hogyha csak úgy hagyományos jegyzeteléssel csak úgy leírom, nekem utána még időt kell áldozni a megértésre. Tehát pontosan ez lesz az a módszer, amit én ajánlok, ez lesz az, ami kevesebb időt vesz igénybe.
Hát arról nem is beszélve, hogy aktivitást vár el, tehát ébren tart, mert amikor az ember tanulás közben kétszer-háromszor belealszik az anyagba, akkor sokkal hosszabb tud lenni a folyamat.
Igen, az az álmos könyvek szerint nem annyira jó, hogyha belealszunk a tanulás közben, viszont valóban ébren tart, meg hát a legfontosabb, amit az előbb is mondtam, az élmény, a tanulás élményét megszerzem, mert a tanulást az, szerintem most a diákok 90%-a, ha nem több, egy ilyen muszáj, meg unalmas, meg szok, meg ilyen tevékenységnek érzi, amúgy teljes joggal. Tehát, hogyha nem viszünk bele semmiféle élményt a tanulásba, hát akkor persze, hogy egy uncsi tevékenység lesz. Hát éppen ez a lényeg, hogy találjuk meg a saját élményeinket a tanulásba, és ez nem egy bonyolult dolog, tehát nem egy ilyen science fiction, hanem az iskolai tanuláson kívül minden másban megtaláljuk az élményeinket egyébként. Tehát, hogyha elmegyünk egy moziba, megnézünk egy filmet egyetlen egyszer, és azt úgy csináljuk, ugye, ahogy megértettük, tehát logikusan, racionálisan megértettük a filmet, de hozzákapcsoltuk az élményeinket is, hiszen ugye élményszerű volt, akkor egy hét múlva is be tudok számolni egy baráti társaságban arról a filmről, még az is lehet, hogy a párbeszédeket is tudom idézni szó szerint. Miért? Mert hozzákapcsoltam az élményemet. Bezzeg, hogyha ugyanannyi anyagot, mint amennyit, vagy ugyanannyi információt, mint amit ott a moziban láttam a filmben, azt tanulás címén kell bevinni ugyanannyit, akkor majd mindjárt uncsi lesz az egész, és már a vizsga után 22 másodperccel már nem is emlékszem rá. Mi a különbség a kettő között? Hát az, hogy nem vittem bele az élményemet a tanulási folyamatba. Tehát, hogy az agyunk egyébként így működik. Tehát születésünktől fogva úgy működik az agyunk, hogy mi remekül tudunk tanulni. Csak éppen egy bizonyos tévedésből kiindulva az iskolai tanulás egyenlővé válik az ismétlés, gyakorlás, ismétlés, gyakorlás, ismétlés, gyakorlással, és ez a magolás.
Hát de ugye... Ez a nagy baj. Igen, és ugye középiskolai szinten is már az ember meg tudja állapítani, hogy ugye azt a tantárgyat szereti, amiben vagy sikerélménye van, mert mondjuk reál beállítottságú, tehát a matekban jó, de a másik, és itt ez pedig nem a sikerélmény kérdése, ha nincsen feltétlenül kontrollálva folyamatosan, hogy egyszerűen tudom nagyon jól, hogy ezt érdekel, ez meg nem érdekel. Én ruhaiparit végeztem, hogy miért, azt most már az ember utólag nem is tudja. De én varrok, én imádom, megmaradt hobbiként. Tudom, hogy szerettem a viselettörténetet, az rögtön megmaradt a fejembe. Tehát meg tudtam mondani, hogy melyik évszázadban milyen lószörpárnát használtak a szoknya alá, de nem szerettem az anyagismeretet, és most is biztos vagyok benne, hogy elvéreznék, ha el kellene magyaráznom, hogy a milyen műszál, mely műszálakból áll össze. Fogalmam sincs. Tehát, hogy ami az embert érdekli, ugye erről beszéltünk, hogy azért azt könnyebben tanulja meg, de hogy már említette, azt, hogy ugye az agyunk erre van berendezve. Nem tudom, hogy a módszertan szempontjából ön foglalkozik-e a neurobiológiai részével, mert néhány adással, jó pár adással ezelőtt beszélgettem Acsádi László agykutatóval, de vele a személyes élményeink vagy emlékeinknek a eltárolásáról, felidézéséről, illetve az agyunknak arról a remek funkciójáról, hogy szereti kiszínezni ezeket az emlékeket, és hogy ő arról beszélt, hogy hát nyilván máshová tárolja az agy azt, ami neki rövid ideig kell, máshová azt, amit ő hosszan akar megtartani. Tehát, hogy itt például már a tanulás folyamatában ugye eldől például, hogy akkor az agyunk mely részébe fog ez kerülni, hogy itt tudjuk, hogy mi az, amitől nem tudom, melyik félteke, melyikre hat, tehát hogy ennek van-e valamilyen anatómiai ismerete is, vagy mondjuk vizsgálata?
Abszolút. Amiről nem beszéltünk, ugye az a jobb és a bal agyfélteke különböző működési funkciói, pedig ugye ezen alapszik szerintem minden tanulás. Ugye itt nem is a fizikai elválasztás értendő ez alatt elsősorban, hanem inkább én úgy fogalmaznék, hogy az agyunk készség területei. Tehát a bal agyfélteke az, ami a racionális, a logikus, a komoly gondolkodású és funkciókat ellátó agyfélteke. A jobb agyfélteke az pedig inkább az élmények területe, a kreatív aktivitása, játékosság, humor, színek, formák, képek, stb. Amikor eltároljuk az információkat, akkor válasszuk ketté szerintem, tehát tudom, hogy nem ennyire egyszerű azért a világ, de hogy válasszuk ketté, rövid távú memória, hosszú távú memória. Nyilván, amit megtanulunk, és hosszú távra szeretnénk megtanulni, hogy később alkalmazni is tudjuk, és minden tudás ilyen valójában, amit szándékos tanulással tanulunk meg, az a hosszú távú memóriába fog kerülni. De szerintem a kulcs az nem is az, vagy a kérdés az nem is az, hogy most éppen melyik memóriatárban van, hanem az, hogy kapcsolódik hozzá valami jobb agyféltek és élmény. Uh-huh. Tehát szín, forma, játékosság, humor, ugye, amiről szól a mai beszélgetésünk egyébként. Uh-huh. Hogyha kapcsolódik hozzá ilyen kontextus, akkor ez egy ilyen tulajdonképpen egy horogként fog működni, aminek segítségével most mindegy, hogy melyik memóriatárból, de elő fogom tudni hívni. Ha viszont nem kötődik hozzá élmény, tehát nincsen semmi ilyen horog, attól az még ott van, mondjuk a hosszú távú memóriámba, csak éppen passzív tudásként. És a passzív tudás az nem azt jelenti, hogy holt tudás, tehát az agyam a háttérben, ha úgy tetszik, amikor értékel, elemez, rendszerez új információkat, akkor használja ezeket az információkat, csak mondjuk nem tudom fölhozni. És akkor itt megint csak vissza tudnék kanyarodni egyébként azokra az információkra, vagy azokra a tudásokra, amire azt mondom, hogy hát ez nekem úgy se kell, soha fölöslegesen kell megtanulnom, stb. Ezért sincs fölösleges tudás, mert lehet, hogy éppen azzal fogja valahol ott a tudatalatti memóriatáramba éppen az elmém összekapcsolni, viszont egyszerű felidézéssel nem tudok hozzáférni. Tehát, hogy rövidebben szólva és összefoglalva, itt nem az a kulcs, hogy melyik memóriatáramban van az anyag, hanem hogy mennyire felidézhető módon, vagy mennyire előhívható módon tároltam el magát az információt.
Igen, tehát amikor egyszer csak így azt vesszük észre, hogy teljesen fölösleges, vagy éppen tök hülye dolgokat megjegyzünk, amit te semmire nem használható, akkor ott lehet, hogy érdemes vizsgálódni, hogy valami miatt mégiscsak bele tudod kapaszkodni az elménk.
Igen, mert az is lehet, hogy van valami korábban megszerzett olyan információ, amire nem is emlékszem, mert hogy egyszerű felidézésen nem tudom előhozni, de ott van valahol a hosszú távú memóriámban, a tudatalattimnak valahol a legeslegmélyén, és lehet, hogy azzal kapcsolta össze, és ez egy olyan asszociációs folyamat volt, ami az életben nem jövök rá, hogy mi volt ez az asszociációs folyamat, de például ettől lehetséges az, hogy mondjuk megyek az utcán, és eszembe jut egy ember, akit 10 éve nem láttam, és 10 éve nem beszéltem vele. Honnan a fenébe jutott most eszembe? Nem tudom. Lehet, hogy soha nem fogok rájönni, hogy most mitől jutott eszembe. De az is lehet, hogy ott az utcán volt valami olyan impulzus. Legyen az egy kép, egy hang, egy illat, egy érzés, vagy bármi ilyesmi, ami valamiért összekötődött ezzel az emberrel, például azért, mert utoljára, amikor 10 évvel ezelőtt ugyanígy mentem az utcán, és akkor beszéltem bele ezzel az emberrel utoljára, és akkor is volt egy ugyanilyen illat, egy impulzus, egy érzés, vagy valami kép, és soha nem fogok rájönni, hogy miért, de ott a tudatalattimban ez összekapcsolódott ez a dolog. Szerintem zseniális az emberi elme. Én nagyon élvezem.
Igen, amíg ugye ez nem egy traumát okoz, illetve amíg nem találjuk meg, hogy mi volt az.
Mert hát igen, és a traumáknak, a flashbackeknek, igen, ha már erről beszélünk, pontosan ugyanez a természete sajnos, igen, csak azt ugye nem annyira élvezzük, meg lehet kezelendő dolog, míg ebben az esetben a tudásunk, az pedig pont, hogy előre fog vinni.
Én például soha nem vásároltam semmit, ruhaneműt, vagy akármit azon a napon, amelyik napon még délután vizsgáztam, mert tudtam, hogy ha valamiért az nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, akkor én úgy fogom utálni azt a cipőt, vagy szoknyát, vagy nem tudom, mit vettem, mert hogy egyébként nyilván volt ilyen élményem. És én azóta ezt próbálom analizálni, egyszer olvastam, hogy Julia Roberts azt szereti, hogyha úgy sminkelik őt a felvétel előtt, hogyha fekszik a földön, mert akkor kiszolgáltatottá válik az arca, és úgy lesz a legszebb a smink. És hogy ez nekem 25 éve benne van a fejembe, fogalmam sincs, hogy miért. Tehát soha nem érdekelt különösebben a sminkelés, Julia Roberts még kevésbé. Tehát, hogy így valami akkor történhetett, ami miatt megmaradt, és valamiért megragadt, ami lehet, hogy most már innen jótékony homály fogja fedni. Gondolom, az agy az gondoskodik arról, hogy a tárhelyet az szerint szabadítsa föl, hogy mire van szüksége.
Én úgy tudom, legalábbis a pszichológia jelenlegi álláspontja szerint, hogy mindent megjegyez az agy. Nyilván átalakulnak ezek az emlékeink, ugye ez is egy nagyon érdekes folyamat, tehát, hogy ugye az idegpályák, az agysejtek, stb. Ugye tudjuk, hogy elpusztulnak, és akkor mások veszik át a dolgot, tehát ez nyilván ez egy természetes folyamat, ezért is tudnak megváltozni, nyilván később az emlékeink, de hogy a pszichológia legalábbis fő iránya szerint minden információt elraktároz az elménk. Itt már csak az a kérdés, hogy ugye mennyire előhívható módon, ahogyan többször is beszéltünk, és most nem is akarok most már visszakanyarodni erre. Én amikor egyetemre jártam, akkor még tanultam egyszer, hogy mekkora az agynak a memória kapacitása, tehát hogy mennyi információt képes tárolni az agy. Én most így hirtelen nem is emlékszem már erre az adatra.
De bocsánat, már csak akkor ez éltem
annyira. Akkor éltem a gyanúval, hogy ezt meg hogy a fenébe számolták ki. Hát nyilván ez egy ilyen nagyon komoly becslés lehet. Viszont azt tudom, hogy akkor én kiszámoltam, hogyha mindezt MP3 formátumú zeneszámokkal töltenénk meg, és elkezdenénk lejátszani, akkor körülbelül 4600 évig tartana az, hogy ismétlés nélkül játsszuk le ezeket. Persze ennek a számolásnak semmi értelme az ég egyet a világon, de egy biztos, hogy valószínűleg egy élet alatt nem fog megtelni az agyunk, és nem fogja kiírni a homlokunk, hogy a memória megtelt és törő. Legalábbis én így gondolom.
Nem, bocsánat, csak azért nevettem föl, mert hogyha ugye az ember elfelejti azt, hogy a memóriának mekkora a kapacitása, abban van egy ilyen Monty Pythonos abszurditás, nem? Tehát, hogy bármit elfelejthetünk. Akinek fotografikus memóriája van, az lényegében nem értelemszerűen tanul, ugye?
Hát dehogy nem, mert ugyanazokról, amiket képes vizuálisan könnyebben megjegyezni, tehát ez az, amire célozgattam, hogy igazából mindannyiunknak van fotografikus memóriája, csak van, akinek kevésbé, van, akinek meg erősebben. Tehát tulajdonképpen azokat a képeket, amiket ő megjegyez, azokat a képeket ő úgy raktározza el, hogy később arról fogja tudni leolvasni az információkat. Tehát ez is a tanulásnak a csodálatos világa.
Én nekem az a meglepő, hogy ez egy fokozat, hogy fokozatos, hogy ki mennyire, mert ezt általában úgy szokták mondani, hogy ja, nem gond, nekem fotografikus memóriám van, hogy nekem. Tehát Tehát, hogy nektek nincs, nekem van. Nem azt mondja, hogy nektek kevésbé van. És akkor az ember azt gondolja, hogy ő neki könnyű megtanulni az 500 oldalas könyvet, mert csak végignézi.
Hát ez nem így van. Na, tehát ez igen. Csak kétkedésben mondja az ember, hogyha azt mondja, hogy én nekem ilyen jó. Egyébként kétségtelen, hogy van olyan, aki végigolvassa a könyvet, és akkor meg tudja mondani azt is, hogy körülbelül a 34. oldalon található az az információ, hogy oké, biztos, hogy létezik ilyen. Itt nekem a kérdés nem ez, hanem inkább az, hogy és az mennyire integrált tudás lesz, tehát hogy mennyire csak azokat az információkat tudja felmondani, de megértés nélkül. Tehát, hogy az mennyire épül be tulajdonképpen a gondolkodásába, a logikai rendszerébe, stb. Tehát ez rendkívül hasznos, hogyha van valakinek ilyen képessége, de ez még nem a tanulás, tehát ez még csak a kezdete.
Nagyon szerencsés ember, aki kiolvassa az internetet.
Hát az csak Chuck Norris tudja, igen, de ő már kétszer is kiolvasta, igen.
Igen. És hogy akkor a megfelelő szituációban pedig akkor a megfelelő információt szedi elő, de akkor valószínűleg ő már egy mesterséges intelligencia, tehát itt kezdjünk el gyanakodni, hogyha beszélgetünk vele. Lantos Mihállyal beszélgettem, egyetemi oktatóval, tanulásmódszertan szakértővel. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek nagyon sok élményt kívánok a tanulásban.
42. Mihály is tudjátok, hogy mi a kérdés? Érteni fogjátok a választ is.
A színek és a formák figyelemfelkeltő és megjegyezhetőséget segítő képességéről beszélgetünk tovább a következő héten, részben egy újabb megközelítésből. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.